Tanár úr, Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? A mostani műsornak az a különlegessége, hogy olyan kérdések hangzanak el, amelyeket a segítő intézmények és munkakörök keretei között nem igen szoktak felvetni. Bevezetésként Nyirati Andrással, a Pécsi Emberség Erejével Alapítvány vezetőjével beszélgetek. Pár nappal a Pécsi Pride után jártam nála, ez is szóba kerül, de utána két szokatlan gondolat következik. Kedves András, a Szia Tanár úr műsoraiban általában nem napi aktualitásokkal foglalkozunk, nem tagadom azt a szívem vágya, hogy olyan műsorokat készítsek, amelyek hónapok múlva is aktuálisak tudnak lenni. Na de hát 2025. október közepén vagyok Pécsett, olyan nincs, hogy a Pride szóba ne kerüljön.
Igen, az...
Mesélj!
Hát egyrészt köszönöm, hogy újra Pécsen vagy, hiszen ez már nem van.
Örösdálomra!
Akarom, és valóban az utóbbi pár napban állandó téma szinte ez mindenkivel. Egyébként pécsiekkel ismert, hogy aki ott volt, annak szerintem akkora élmény volt, hogy szívesen beszél róla. És aki meg nem volt ott, az egyrészt mindig gratulációval kezd, amit persze jó elfogadni, mint pécsi, mert hogy arra is, hogy ez a város ilyet tud. Abból a szempontból mindig el szoktam mondani, hogy mi a magának az eseménynek a megszervezésében nem vettünk úgy részt, szóval igazából ez Gézát, a főszervezőt és a Diverzity Ifjúsági Hálózatot, vagy Diverse Youth Network-ot, ahogy mindegy, hogy melyik néven hívjuk őket, szóval hogy igazából őket illeti a gratuláció. Mi annyit tettünk ezért, hogy egyrészt segítettünk, amiben tudtunk, hogyha szükség volt rá, másrészt meg, hogy elmondtuk, hogy mi miért leszünk ott, és hogy jöjjön velünk, csatlakozzon hozzánk az, aki hasonlóan érez. Ez úgy érzem, hogy jól sikerült, szóval sok ismerőssel, baráttal, támogatónkkal voltunk ott együtt, és nagyon jó volt vonulni az emberségnek is. Van egy ilyen nagy mulinója, amit ilyenkor szoktunk vinni magunkkal, mint itt ilyen régi május első és valami, de jó érzés így benne lenni, és vannak azért itt, tehát ez az útvonal így a belvároson szépen végigmegy, és több helyen van benne olyan rész, mondjuk egy kanyarba, amikor így van esélyed így előre tekinteni, hogyha hátul mész, vagy ha elől mész, akkor hátra, hogy hol van még a sor, és hát nagyon hosszú volt pécsi viszonylatban mindenképpen, szóval több ezren voltunk, ami tényleg az első Pride-hoz mérhető tömeg volt, és azt gondolom, hogy a rendőrség is amennyire egy ilyen törvény árnyékában tudta tenni a dolgát, azt tette, tehát biztosította azt, hogy nyugodtan lehessen felvonulni, és szerintem azt is biztosította, hogy akinek ez nem tetszik, az kiabálhasson, de azt nem hagyták, hogy ezek a kiabálók úgymond így tevékenyen megzavarják a...
A véleményszabadsághoz az is hozzátartozik, hogy ő is kiabálhat. Akinek más a véleménye, mint a miénk, azt se ostobának nem nézzük, se szándékos bajkeverőnek. Oka lehet annak, hogy ilyen véleménye van, természetesen annak is van helye.
És hát nyilván hát az ugye egy ilyen incidens volt, amikor valaki berohant, és az egyik zebrajelmezes embert fejbeverte egy palackkal, hát őt meg azonnal nagyon határozottan és szakszerűen így kiemelték. Szóval, hogy ilyen szempontból is jó élmény volt abszolút, és ja, szóval, hogy ezek egyszerűen a szabadságnak, a szolidaritásnak és így a közösséghez tartozásnak az ilyen csodálatos élménye volt.
Kedves András, Kérem, igazítsd helyre, hogyha te másképp látod. Nekem őszintén szólva a Pride-ról állandóan a szüfrazsett mozgalom jut eszembe. Nem volt olyan nagyon-nagyon régen, az én születésem idején, bár az a múlt évezetben volt, akkor még például jogszabály korlátozta, hogy nők milyen szakra jelentkezhettek egy egyetemre. És a kedvenc példám egyébként ebbe a témakörben nem más, mint Petőfi özvegye, akiről ennyit tudunk, hogy Petőfi özvegye, meg hogy egyik kezemben édes szendergőm szelídede hullámzó kebele, és a többség nem tudja, hogy Szendei Júlia is költő volt, és novellákat írt, és Andersen első magyar fordítója, azért nem akármilyen intellektus, aki Andersen meséit ad. És abban a korban a túlélésre nem volt más lehetősége, mint fegyhez venni. És kialakult a szüfrazsett mozgalom, amelyik akkor sokkal botrányosabb volt, mint most a Pride. A módszereik sem voltak igazán finomak, tehát volt olyan szüfrazsett csapat, akik végigment az utcán, és betörték a kirakatokat, meg volt, amelyik gyújtogatott, meg hát hírt akartak magukról kelteni, aztán a legfőbb követelések teljesültek, nem mintha az egyenlő munkáért, egyenlő bér és hasonló ügyekben nem volna még tennivaló, de teljesültek azok, amelyekért utcára mentek, és a mozgalom elhalt. És nekem őszintén szólva az a tippem, hogy ez lesz a Pride-dal is, nem jövőre, nem 2 év múlva. De hát, nézd, én arra is emlékszem, amikor feltűnést keltett, hogy egy nő nadrágban ment az utcára. Aztán a hosszú hajú férfiak, aztán a miniszoknya és az összes többi. És most az, hogyha két nő vagy két férfi ment kézen fogva, hát észre nem fogjuk venni, mert nincs jelentősége számunkra.
Hát érjünk el oda, én azt mondom, szóval legyen igazad, és azt is akartam hozzátenni, igen, hogy azért a szűfrazsettek kőkemények voltak, szóval, hogy ilyen szempontból nyilván sokat változott a világ meg, hogy érünk el dolgokat. Hát jó kérdés, mert hogy szóval próbálok ezen az analógián gondolkodni, és most az jut eszembe, hogy pont szerintem a múlt héten az egyik heti lapban olvastam egy cikket, vagy talán ilyen nem interjú, de hogy egy ilyen életet bemutató cikk volt egy ukrán nőről, nem tudtam megjegyezni a nevét, aki a Femen mozgalomnak az egyik alapítója. Ugye erről lehet azt tudni, hogy ilyen feminista ügyekben félmeztelenül vonultak fel az utcán, és ezzel próbálták így felhívni a figyelmet. Szóval, ha ilyen szinten meg összekötöm őket mondjuk ilyen modern szűfrazsettként, akkor azért létezik még az, hogy az
Igen.
utcán valamilyen ilyen nemi egyenlőtlenséghez kapcsolódó témáért, akár nagyon provokatív, vagy ilyen úgymond kemény módon lépnek föl. Szóval, hogy azzal teljesen együttértek, és nagyon bízom benne, hogy el lehet azt érni, hogy egy azonos nemű párnak a látványa az utcán az semmiféle megdöbbenés ne keltsen. Szerintem egyébként ebben például nagy különbség van Magyarországon, és azt képzelem, hogy és ez a saját megélésem is, hogy Budapesten például már egészen más, mint Pécsen, és valószínűleg, hogyha egy
Ez
még
bizony.
kisebb településre megyünk, akkor még egészen más. Szóval, hogy azért ebben nagyon, nagyon nagy különbségek vannak, mert kicsit ismerve a pécsi LMBTQ közösséget, azért abban nagyon, nagyon különbözőek a megélései az embereknek, tehát Pécs egy oldalról egy nagyon támogató szabad város, hiszen itt van az egyetlen vidéki Pride. És azt mondják például a fiatalok, hogy mondjuk szórakozó helyeken, nyilván tudják, hogy ők melyikeken tehetik ezt tényleg meg, de hogy abszolút nem jelent problémát, hogy ők mondjuk egy azonos nemű párral ott legyenek. Ehhez képest én azért még mindig azt tapasztalom, hogy az utcán ez egy nem látható dolog a mindennapokban. És hogy azért ebben még így van szerintem dolog, hogy az a fajta biztonság
Igen.
megteremtődhessen, és hát az egyik fontos része lesz, hogy ahhoz egy olyan vezetés kell majd ebbe az országba, aki nem az uszítással van elfoglalva, mert akkor lehet szerintem majd így nyugodtabb körülményeket teremteni ennek.
Pillanatnyilag az uszítás segít hírt adni az egésznek.
Hát egyrésztről, és hogy aktivizálja azt a buborékot, aki szolidáris
Igen.
és elfogadó, de hogy azt is tudom azért a Pécs Pride szervezéséről, hogy azért ott komoly ilyen biztonsági kockázatként kezelték azt, hogy mi van, hogyha a szélső jobb úgy érzi, hogy sokkal könnyebb mozgósítani egy Pécs Pride ellen, mint egy Budapest Pride ellen, sokkal, a nagy tömeg is sokkal kisebb tömeg, mint
Igen,
ami
teljesen logikus
júniusban
vissza.
Budapesten volt, és hogy mi történik, hogyha erre komolyan ráteszik magukat. Most nyilván nem tudjuk, hogy mi történt, hogy komolyan rátették magukat, és ezt tudták mozgósítás címén csinálni, mint ami történt, vagy nem tették rá annyira komolyan magukat, mert hogy volt egy családokért felvonulás a délelőtt folyamán, talán 100-200 emberrel, illetve hogy ahogy én a tömegben vonultam, szerintem nem érte el a 40 főt a két ellentüntető csoportnak a létszáma. Úgyhogy nyilván ez most így úgy tűnik, hogy egy kisebb buborék ilyen szempontból, de hogy na, szóval, hogy
Értem, értem, teljesen világos. Ha engem megkérdezne valaki, hogy van-e az ismeretségi körömben, aki ebben érintett, én azt válaszolnám, hogy fogalmam sincs. Mint ahogy azt se tudom, hogy az ismeretségi körömben hány kékszemű van és hány balkezes, megfigyelhetném, de hát olyan mértékben nem érdekel. El tudok képzelni helyzetet, ha mondjuk szoptatós dajkát keresnek a leendő unokáim számára, akkor az illetőnek a biológiai neme nagyon is fontos
Érdekes volna.
volna. De én egy olyan világban szeretnék élni, ahol valakinek a neme, a származása, a bőrszíne, a vallása, akkor kerül szóba, amikor az adott téma szempontjából fontos. El tudok ilyeneket képzelni bármelyik esetben, de hogy az egyiknek miköze a másikhoz, és azért bízom abban, hogy ez így el fog laposodni, mert emlékszem arra, amikor néha édesanyám mesélte, hogy iskolában az igazgató irodába hivatták be, mert egy fiúval ment kézzel fogva az utcán. És igaz, hogy kiderült, hogy ez a testvére, na de hát akkor is sok. És múlik az idő, és tulajdonképpen nem változott meg a föld forgása attól, hogy most miniszoknyába is mennek az utcán, és szóval én abban bízom, hogy ez ilyen irányba halad, és nem fog zavart kelteni.
Te szoktad mondani, hogy provokatív kérdésed van néha, majd várom ezt is, de hogy ez jutott erről eszembe, és én is kicsit így provokatíve gondolkodom ezen akkor most veled, hogy én is egy ilyen világba szeretnék élni, tehát hogy az emberség elejével alapítvány ezért dolgozik, hogy egy ilyen világ legyen, ahol ezek a dolgok nem számítanak, de hogy a mai világban meg számítanak, és hogy akkor szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy közben meg nem csukhatjuk be a szemünket arra, hogy ezek számítanak. Mert hogy valahogy azzal is fenntartóivá válunk ugyanennek a rendszernek, ahol ezek számítanak, és hogy ezért nagyon fontos szerintem, hogy lássuk, hogy vannak ezek a különbségek, hogy nincs meg mindenkinek ugyanaz az esélye, és hogy kitalálni azt, hogy akkor mit cselekszünk ebből a szempontból, hogy ezen változtatni tudjunk, de azt is látom, hogy a másik oldalon meg a különbözőségeknek a túlzott aláhúzása, vagy a túlzott, ha a különbözőségekre fókuszálunk egyfolytában, az meg nagyon elválasztja az embereket. Tehát, hogy valahogy hogy lehet egyensúlyozni ezen a vagy e között a két dolog között, a számomra egy ilyen nagyon izgalmas kérdés.
Ami elhangzott, az egy hosszabb beszélgetésnek csak egy részlete volt. Az egész beszélgetés a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján Esélyek, értékek, dilemmák címen meghallgatható. Szünet után pedig egy az ország szociális helyzetére rálátó vezetővel beszélgetek. Szóba kerül, hogy milyen emberek dolgoznak a szociális szférában. Hogy mit kezdjünk azokkal, akik visszaélnek a segítséggel, és hogy milyen lenne egy igazán jó szociális rendszer. A beszélgető társam a Katolikus Püspöki Konferencia által alapított és fenntartott szociális intézmény fenntartó főigazgatója, Inotai György. A beszélgetés során szóba kerül, hogy milyen emberek dolgoznak a szociális szférában, hogy mit kezdjünk azokkal, akik visszaélnek a segítséggel, és hogy milyen lenne egy igazán jó szociális rendszer. Üdvözöllek, örülök annak, hogy létrejött ez a beszélgetés, és hadd kezdjem azzal, hogy megmondom nyíltan, hogy miért akartam vele beszélgetni. Részt vettem egy expón, ahol egy kerekasztal beszélgetés egyik előadója voltál, és azt a megjegyzést tetted, hogy aki szociális területen kezd dolgozni, az nem lehet normális ember. Én ezzel őszintén szóval teljesen egyetértek, közvetőleg hadd mondjam, én eredetileg matematika-fizika szakos tanár vagyok. Tehát a normális, az az én számomra a statisztikai harangörbe közepe, az átlag, a zöm. És valóban úgy érzem, hogy a zöm nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Te is hasonlóan értetted ezt a mondatodat?
Úgy gondolom, hogy igen, illetve én hosszú távon is vállalhatóan gondolom azt, hogy valami biztos, hogy a statisztikai nagy átlagtól eltérő kell ahhoz, hogy legalábbis tartósan a szférában maradjon, aki egyszer ide keveredett. Két eset lehetséges az én nézőpontom szerint. Az egyik az, aki bejön, aztán megfordul és kimegy. A másik az pedig, ami úgymond elvetemült fajtánk, aki bejött, én most már 30 éve, ebbe a szférába, és sokan megkérdezik tőlem, hogy normális vagyok-e, hogy még mindig itt, de én úgy gondolom, hogy ha a norma kérdését úgy igazítjuk, hogy azt tekintjük normálisnak, ami mások számára abnormálisnak tűnik, akkor igazából úgy gondolom, hogy igen, ez több, mint szerelem tud lenni, úgy hiszem ebben a szférában való olyan fajta megmaradás, amikor még mindig van kedvem minden nap ezt csinálni.
Tehát nyilvánvalóan nem a harangörbe közepe plusz-minusz szórás, de a norma szót mondtad, én úgy érzem, hogy ezzel nagyon jól sikerült megfogni valamit, amiről azt hiszem együtt úgy érezzük, hogy norma kéne, hogy legyen.
Igen, én ezt az egyik oldalról válságként élem meg, amelyikben azt gondolom, hogy egy valódi értékválságot élünk meg, és messze nem napjainkra gondolva csak, hanem ez úgy hiszem, hogy tendencia szerint most már viszonylag hosszú ideje mélyülő válság, ahol ha a norma és az érték, mint mondjuk úgy, hogy rokonértelmű, vagy ebben az értelemben rokonértelmű kifejezésnek tekinthető, akkor az a fajta érték, ami a valódi emberi értéknek a kérdése, ez válságban van. Ilyen alapban a norma nálam legalábbis, és úgy hiszem, hogy a munkatársaimnál is oda tevődik, ahol ennek az értéknek a mentése úgy történik, hogy a rászorulók felé fordulva a fogyatékosságokat a magunk néha esetleges, de mégis jó szándékú módján kiegészítve működünk ebben a világban, és bármilyen furcsa, de abnormális örömöket élünk meg, mert ezek az örömök nem azok a norma szerinti örömök, amire általában az emberek azt gondolják, hogy mekkora öröm vagy siker, hanem ez az életpálya modell, ha szabad ezt a kifejezést elővenni, bár sajnos ezt is sok rétegben elcsépelték már és közhelyé tették, de mégis ez az életpálya modell, ez olyan fajta abnormális örömöket tartalmaz, ami számunkra viszont valódi örömöt és sikert jelent. Hogy illusztráljam ezt, ugye a fogyatékosok világából lehet talán leginkább jó példákat venni, amikor olyan visszajelzést kapunk egy fogyatékos embertől, ami a ragaszkodásnak a visszajelzése, az ő jókedvének a visszajelzése, egy halmozottan sérültnek a mosolya, akiről jól gondoskodtak. És erre nyilván az utcaembere maximum legyint, nekünk meg a továbblendítő erőt jelenti, ami arról szól, hogy holnap is érdemes.
Edison jutott most eszembe, akitől időskorában megkérdeztek, hogy hogy tekint vissza az életére. És ő azt mondta, hogy a Föld egy fokkal világosabb, mióta itt jártam. És én meg úgy gondolom, hogy ennél kisebb célt nem érdemes kitűzni, viszont a Föld fényéhez az emberi szemek csillogása is hozzátartozik.
Abszolút, sőt, én úgy gondolom, hogy a hagyományos izzóhoz képest, bár most már nagyon sok mindent fejlesztettek ebben a világban, még mindig sokkal fontosabb, ha veszünk egy ilyen képet és képletet egy sötétben való barangoláskor a másik szemében megcsillanó biztonságérzet, ami arról szól, hogy ha itt vagy kész nyújtásni távolságra, akkor meg is fogom a kezedet és számítok rád. Ezzel lehet jól tovább lépni. És persze itt bejön az a képlet, ami arról szól, hogy míg a lámpafénye egy objektív, akár mérhető, fotonokban mérhető fényjelenséget, addig az emberi szemben egy sokkal mélyebb tartalom az, ami meg tud csillani, és teljesen egyetértek veled, hogy a Föld ahhoz, hogy még világosabb legyen, kell, hogy hordozzon a hátán olyan embereket, akikben ez a fajta csillogás megvan.
Nagyon örülök, és nem vagyok meglepődve, hogy azonos hullámhosszon vagyunk. Nagyon jól esik. Már csak azért is, mert én is azt érzem, hogy mintha éppen arra felé lengene az inga, hogy egyre inkább arra törekszenek az emberek, ami megfogható, mérhető, eladható. Tehát valami olyasmiről van szó, hogy amiről mi most beszélünk, abban te úgy mondod, hogy hinni kell benne? Vagy hogyan fogalmazzam? Hogyan fogalmazzam úgy, hogy ez is megfoghatónak látszom.
Én azt gondolom, hogy valamiben egy inspiráció, ha ezt a idegen kifejezést szabad használni. Azért jó a spirál, mint hasonlat, mert egy kicsit rátekeredünk, de a rátekeredés az olyan, mint amikor a futó növény elkezd fény felé törni, és a gazdatesten vagy egy idegen tárgyon is hajlamos megkapaszkodni, bár erőnek erejével is, azért, hogy végül fényre érjen. Persze kell nagyon erős hit. Ugye szokta mondani a magamfajta, vagy a mustármagnak a hite, ami arról szól, hogy az egyik legkisebb mag, amit elvetünk, és egy hatalmas növény lesz belőle. De ha nem hiszünk abban, hogy az a szervesülés, az a rothadás, ami a Földben bekövetkezik, az végül egy termékenységnek lesz a kiinduló pontja, akkor nem fogunk elindulni a szántóbetőnek ezen a fajta útján. A hiten túl én azt gondolom, hogy kell egyfajta, talán erős a szó, de mégis elvetemültség, ami arról szól, hogy reggel nem nézek szét, hogy mit gondolnak rólam, amikor elindulok ezen az úton, mert ha szétnézünk, akkor pont az lesz, amit te mondasz, hogy a világ ma úgy méri az értéket, hogy mi az, amit meg tudok szerezni, mi az, amit fel tudok materiális jóként mutatni, mi az a karrier, amit a névjegykártyámra tudok írni, hogy elértem. A szociális szférában és a gyerekvédelemben tevékenykedők számára én úgy hiszem, hogy ezek nem tudnak értékként megjelenni, hiszen amikor összeméri valaki a gazdasági lehetőségét, akkor látni fogja azt, hogy nem ez az út. Én úgy mondtam mindig a munkatársaimnak, hogy ahol talicskát kell ahhoz vásárolni, hogy a havibért haza tudjuk vinni. De itt nem is ez okozza az örömet és a kiteljesedést, és én nagyon fontosnak gondolom a kiteljesedést, tehát az inspirációhoz képest, amikor tekerünk a magunk útján, és valóban egy fókuszú úton működünk, ami arról szól, hogy valóban segíteni szeretnénk. És a segíteni nem az a fajta lenéző rossz érzés, hogy na majd én segítek neked, hanem pontosan az, egy izgalmas beszélgetésem volt a múlt héten, ami kapcsán fölmerült az, hogy addig jó, amíg az úton fekvő emberhez én mindenképpen lehajolok, mérlegedés nélkül, és az első gondolat messze nem az, hogy ő biztos valamit aktívan tett azért, hogy most így fekszik keresztbe, hanem az első gondolat az, hogy nekem dolgom van vele, amennyiben fel kell őt emeljem. Uh-huh. Ez én szerintem egy meghatározó, én ezt úgy gondolom, hogy ez egy világnézet.
Igen, teljesen egyértelműen. Ha a futónövény hasonlatodon nincs copyright, akkor használni szeretném. Abszolút. Én eddig azt szoktam mondani, azt a hasonlatot szoktam használni, hogy egy csavarmeneten megyünk mindig följebb, ugyanolyan problémával megint találkozunk, de legalább egy csavarmenettel följebb, a futónövény jobb hasonlat. Benne van az is, hogy elvetsz ki tudja hány magot, előre tudod, hogy